Kezdjük a hatósági árral, de szeretném, ha az önök oldaláról néznénk ezt meg, és egy picit időutazzunk. Amikor bevezették a 2,8 zsírszázalékos tejre a hatósági árat, akkor az, ha visszaemlékszik, hogyan érintette akár önt, akár a kollégáit, hogyan nézték ezt a kérdést akkor?
Alapvetően volt egy példa Szerbiában, ami megelőzött minket hatósági ár bevezetés tekintetében, ugye ott is 2,8%-os zsírtartalmú tejre került rá a hatósági ár, és ott is egy olyan arányaiban, tehát ugye néhány héttel, néhány hónappal korábbi ár egy adott naphoz lett kötve, tehát a példa az itt volt egészen közel, a sajtó viszonylag széleskörű tájékoztatást adott a szerb példáról, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy teljes meglepetés volt. Nyilván itt azért nagyon fontos, hogy én azt mondom, hogy alapvetően politikai döntésről van szó, és nem szakmai kérdésről. Ezt így zárójelben mindenképpen szeretném megjegyezni. De még egyszer mondom, a kérdésére válaszul, itt volt egy szerb példa, tehát magával a jelenséget láttuk. Akkoriban egyébként ez a bizonyos 2,8%-os zsírtartalmú tej, UHT tej, ez az összes elfogyasztott tej, tehát a tej, amit megiszunk, annak egy ilyen 8-10%-át adta akkoriban, tehát nem ez volt a legfontosabb tejkategória. Nyilván az 1/5-ös tejek és a tartósan friss tejek mennyiségében megelőzték ezt a kategóriát, de ne felejtsük el, hogy ez egy magyar, közép-európai specialitás. Az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokon akkoriban ugye még más szabályok léteztek, akkor szigorúbban kellett szabályozni a fogyasztói folyadéktejek zsírtartalmát. Ez egy a tárgyalások során ez egy külön témát jelentett. Tehát nagyjából ez volt a hatósági ár előtti pillanat.
És ezek szerint számítottak rá, hogy ez lehet, hogy majd Magyarországot is érinteni fogja? Amikor olvasta ezt a szerb példát, először akkor ugye szívéhez kapott, hogy na, akkor lehet, hogy nálunk is ez lesz?
Amikor már olvastuk a szerb tej példáját, és amikor már kiszivárgott, hogy Magyarországon is lesz vagy lehet hatósági áras élelmiszer, akkor nyilván az ember izgult, de nem tudtuk, hogy mi vár ránk, nyilván. Tehát nem tudtuk, hogy mitől tartsunk, minek örüljünk, mitől féljünk. Ez egy, igen, nem tudok pontosabban válaszolni. Nyilván, amikor még nem ismertük a döntés részleteit, akkor nem tudtunk, mitől tartani.
Oké, volt egy bizonytalanság. Akkor most beszéljünk arra, hogy mi lett.
Igen, így van, de tehát, hogy nyilván, ha az ember tudta volna előre a részleteket, vagy egyből megismerte volna a részleteket, akkor máshogy várja a bejelentést. De valami, amitől, aminek csak úgy halványan a körvonalai látszódnak, még ugye nagyjából az ember azt sem tudhatta, hogy kell tőle félni, vagy nem kell félni.
Beszéljünk arról, hogy végül mi lett, tehát kell ettől tartaniuk, de akkor kezdjünk egy szám adattal. Hogyan változott meg a hazai tejforgalom a hatósági áras bevezetés óta? Ez a 8-10%, ami a 2,8-as tejforgalma volt, ez jól gondolom, hogy sokkal inkább megnövekedett, és most ezt keresik az emberek?
Igen, ez minimum megduplázódott, ugye? Nagyon fontos, hogy melyik hét adatait nézzük, és melyik hét adatait hasonlítjuk az előző év azonos időszakához, vagy egy hónapot hasonlítunk. De alapvetően én most itt látom magam előtt az elmúlt egy hónap adatait, és 2,8%-os hatósági áras UHT tejből az egy évvel ezelőtt értékesített mennyiség 240%-át adták el a feldolgozók. Ez ugye azt jelenti, hogy 140%-os növekedés, tehát közel vagyunk a másfélszeres mennyiséghez. Tehát gyakorlatilag megduplázódott, hogy az elmúlt három hónapot nézem, akkor 126%, hogyha a legutóbbi hetet nézem, akkor ilyen 80-90%-on vagyunk. Lényeg a lényeg, hogy itt a számok bűvéletében nem kell elvesznünk, nagyjából megduplázódott a forgalma. Ezt egészen biztosan állíthatom. Úgy duplázódott meg a forgalma, hogy közben ugye a vizsgált tejek mennyisége lecsökkent. Tehát van egyfajta kannibalizáció, ez a tej megeszi a többi tejet, és ugye különböző statisztikai rendszerek látunk az országban, az egyértelmű, hogy a tejfogyasztás nem csökkent. Egyes statisztikai rendszerek szerint az eladott mennyiség még növekedett is. Tehát ennek a hatósági árnak van egy minden bizonnyal, egy nehezen megfogalmazható, de mégis egy reklám a tejnek. Vagy talán vevőcsalogató szerepe ennek a tejnek. Lényeg a lényeg, hogy a feldolgozói kapukon, a gyárkapukon eladott tejek mennyisége, hatósági járás tejek mennyisége jelentősen növekedett, és ha az összes tejet összeadom, akkor legalább szinten maradtunk, de egyes rendszerek szerint növekedett is az eladott tejek mennyisége.
És a többi típushoz hogyan változott? Tehát a másfeles, vagy a magasabb zsírszázalékos, vagy ez az ESL tej, amit kérem, hogy egy mondatban magyarázzon a hallgatóknak egyébként, mi az? Vagy
ez egy olyan pasztőrözött, magas hőfokon pasztőrözött tej, amelyet hűtőben kell tárolni. Miközben az UHT tejet ugye csak felbontás után kell hűtőben tárolni. Ennyi a különbség, mind a kettő magas hőfokon pasztőrözött, az egyiket végig hűtőben kell tárolni, az UHT-t pedig csak felbontás után kell tárolni. Az ESL tejeket, ugye ESL, ez a kiterjesztett polc idős tej, talán így nevezhetem, ilyen csúnya fordítással, ezeket hűtőből vesszük, az UHT tejeket pedig raklapról, vagy nem hűtött polcokról. Nézd, minden tejre nincs gyűjtésünk, de mondjuk egy 1,5%-os UHT tej, amelyik ugye a legnépszerűbb volt hatósági ár előtt, ez az elmúlt egy hónapban 16%-kal esett vissza az eladás az előző évhez képest. De hogyha az előző 3 hónapot nézem, akkor egy 22%-os számot látok. Itt nyilván, ahogy említettem előbb is, nem mindegy, hogy milyen periódusokat, milyen időszakokat hasonlítunk össze, de jelentősen visszaesett, és ugye ez a 15-20%-os visszaesés, ez egy sokkal magasabb bázisnak a visszaesése, miközben ugye a 2,8-as tejnél egy kisebb mennyiségű tej mennyiség duplázódott meg. Tehát ezt azért mindenképpen látni kell, senkit ne zavarjon meg az eltérő arány, a csökkenés, illetve a növekedésé. Egyébként most már 2,8-as UHT tejből többet adunk el, mint 1,5-ös UHT tejből. A mennyiség kiegyenlítődött, ez nagyon érdekes, soha nem gondoltunk erre, hogy a klasszikus 1,5-ös tej a második helyre szorul.
Az ár ennyire meghatározó.
Igen,
a
fogyasztó. Igen, az ár ennyire meghatározó, ugye, hát azt gondolom, hogy a hallgatóknak nem kell elmagyaráznom, hogy mit jelent, hogyha mondjuk egy diszkont láncnál 209 forintért tudnak venni egy 2,8-as zsírtartalmú UHT tejet, de hogyha ők más tejet szeretnének venni, akkor ott szembe találkoznak a 300, 400 és ritka esetben az 500 forintos literenkénti tejárral is.
Most a fogyasztók szempontjából is hogy kérdezzek valamit, hogy ha valaki kifejezetten ezt a 209 forintos tejet keresné, de sokszor azzal találkozik, hogy nincs a polcon, akkor nekik mit mondaná? Mi az a folyamat, ami azt eredményezi, hogy nincs a polcon ebből a tejből, azon túl, hogy mindenki ezt akarja megvenni.
Ezek az óriási százalékok, amit említettem, tehát óriási az igény erre a tejre. Olyan nagy az igény, hogy, tehát ahogy említettem, az elmúlt egy hónapban 240%-on van az értékesítésünk. Tehát másfélszer annyi tejet adtak el a feldolgozók a kereskedőnek, másfélszer annyi tejet tettek ki a kiskereskedők a polcokra, és ez még mindig kevés. Miközben ugye, ha jól tudom, a hatósági árról szóló jogszabályok értelmében csak az előző év azonos időszakában kint lévő termékmennyiséget kellene tartani, de itt le a kalappal a tejfeldolgozók és a kiskereskedők előtt, mert több mint dupláját kiteszik a polcokra. Viszont a fogyasztói igény ilyen magas. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert sokkal többet teszünk ki a fogyasztók számára, és az mégsem elég, és igen, olvashatunk olyan híreket, hogy tejhiány, de hogyha megnézzük a számokat, én azt gondolom, hogy az igény lett brutálisan magas. És nem arról van szó, hogy kevesebbet teszünk ki, vagy nem teszünk ki eleget, le a kalappal az ágazat szereplői előtt, viszont a fogyasztók igénye nagyon magas lett. Ami után nyilván fut a kereskedő, fut a feldolgozó, de ugye ne felejtsük el, hogy ezeket a tejeket, és megint hozom a 210 forintos hatósági áras egy doboz tejet, ezt valahol olyan 300 vagy 300 forint fölött adja el a tejfeldolgozó a kereskedőnek, a kereskedő pedig jóval olcsóbban kell, hogy továbbadja. De azt gondolom, hogy ez sem újdonság a hatósági árak rendszeréről, hogy itt a terheket a kereskedő viseli. És ha bekövetkezik az a nap, amikor tavalyi évben ezen a napon 100 doboz tejet adtam el, idén kitettem 240 dobozzal, és az sem elég a fogyasztóknak, akkor nyilván árnyalni kell a hiány fogalmát.
Értem, amit mond.
De a kérdésére nem válaszoltam.
Talán a hallgatók is jobban értik, hogy miről van szó, ezért beszélgetünk. De válaszolt a kérdésemre tulajdonképpen.
Jó, egyébként nyilván a közösség a helyi szinten pedig én azt gondolom, hogy amit a kedves anyósom tett, nem olyan messze önöktől, Heves megyében, hogy reggel oda menj nyitásra, és akkor még talált cukrot. Nyilván a közösség szintjén ezt valahogy úgy lehet megoldani, hogy, hogy amikor, mert nyilván ki kell tenni minden nap a tejet, minden nap kiteszünk kétszer annyi tejet. Talán ott a közösség helyi szinten ezt meg tudja beszélni, le tudja beszélni, vagy hát a másik megoldás ugye, hogy elmozdulnak. Ha szükség van a tejre és nem tudunk várni, akkor nyilván nagyon-nagyon sokféle tej van a polcokon. Lehet, hogy van ott egy másik tej 300 forintért, 400 forintért. Vész esetén én azt gondolom, hogy azok is levehetők a polcról. De ez már megint a fogyasztók pénztárcájában való turkálás, amit mindenképpen szeretnék elkerülni.
Viszont én szeretnék egy kicsit az önök pénztárcájában turkálni, amennyire megengedi. Tehát ugye most a hatóság erre visszatérve említette, hogy tulajdonképpen a tejet előállító szakemberek mondjuk 300-350 forint per dobozáron adják tovább a kereskedőnek ezt a 2-8-as UHT tejet. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ágazatot anyagi értelemben nem hozza nehéz helyzetbe a hatósági ár, de minden más szempontból feladatot ad, mert többet kell, mást kell adni, szállítani, előállítani, vagy ez anyagi értelemben a tejtermelőket is nehéz helyzetbe hozza, vagy nem ez hozza nehéz helyzetbe, hanem minden más, az asszály, az infláció és a többi.
A hatósági árakról szóló jogszabály szó szerint értelmezzük, akkor a kereskedőknek kell viselni ezt a terhet, tehát közvetlenül nem lehet hatása a tejtermelőre és a tejfeldolgozóra. Nyilván csomagolóanyagot kellett beszereznünk, nyilván elmozdul a tejfeldolgozás a 2.8-as irányába. Ugye ne felejtsük el, hogy az 1,5-ös UHT tejek és a 2.8-as UHT tejek között van 1,3% zsírtartalom, amelyet hirtelen elő kellett varázsolni a tejtermelőnek és a tejfeldolgozónak. Egy olyan országban, ahol bizony, hogyha asszályos évvel találkozunk, akkor zsírhiányosak vagyunk. Ugye tejnek nagyon sok hasznos alkotó része van, de ezek közül a fehérje és a zsírtartalom nagyon fontos az elszámolás szempontjából. Amikor ilyen asszály sújtja az országot, akkor bizony ki kell mondani, hogy a nyári hónapokban zsírhiányosak vagyunk. Ilyenkor nincs más választás egy tejfeldolgozónak, hogy keres az azonnali, a spot piacokon néhány kamion tejszint, és importáljuk. És ahhoz, hogy ezt a megnövekedett igényt egy magasabb zsírtartalmú tejnél ki tudjuk elégíteni, ehhez bizony tejszín többletre volt, tejzsír többletre, tejszín vásárlásra volt szükség. Tehát ilyen értelemben igen, terheli a tejtermelőt és a feldolgozót is ez a hatósági rendszer. Ugye az volt a szerencsétlenség, hogy egész Európában az egekbe szöktek a tejtermék árak, köztük ugye a nyers tejszín, kamionos tejszín ára is. Tehát ahhoz, hogy hiába szól ugye a jogszabály, hogy a kereskedő viseli a terhet, valójában itt azért közvetve minden szereplőre, ugye leginkább a feldolgozóra volt közvetett káros hatás.
Most bocsánat, hogy visszaugrok még a történet legelejére, de eszembe jutott, hogy ahogy mondta, a zsírról, meg a tejszínről, hogy említette, hogy tulajdonképpen Magyarországon a 1,5%-os tej volt a népszerű tej UHT-ből. Hogy vajon akkor a hatósági árat miért a 2.8-asra terjesztették ki, és egyetlen erről annak idején tárgyaltak-e önökkel, hogy ha már kell hatósági ára a kormányzat szerint, akkor mégis önök mondjanak valamit, hogy mi a kivitelezhető. Volt bármilyen tárgyalás?
Nem volt. Tehát ezért mondtam az elején, hogy én azt gondolom, hogy ez egy politikai döntés volt. Összesen annyi egyeztetés volt, hogy a hazai eladott fogyasztói folyadék tejek arányát beszéltük át a kormányzat egy képviselőjével. Nyilván ugye múltbéli adatok bemutatásáról volt szó, tehát ez itt teljesen korrekt. De egyébként nyilván itt a szerb példa visszaköszön, ahol ugye röviddel a magyar döntés előtt volt egy szerb példa is, ugyanúgy 2.8-osra. Én azt gondolom, hogy ez már régen volt, elmúlt. Nem tudom, erre nem tudok válaszolni, hogy miért
csak
a 2.8-osra.
Azért merült ez most föl bennem, hogy említi, hogy még akkor kellett beszerezni időnként, vagy kell beszerezni tejszint, hogy a másfelesnél ez nem lett volna probléma, és egyébként a korábbi igények meg a másfeles mellett szóltak volna az eladások mellett. De jó, menjünk akkor tovább.
Ez csak nyilván, ezt nem tudom, erről nagyon sokat, igen, erről beszélhetnénk sokat. Lehet, hogy a szerb példa hozta ezt, lehet, hogy az, hogy ez a 2.8-as, ez ugye mindig is egy, tehát már a csatlakozási tárgyalásoknál egy magyar specialitás volt. Lehet, hogy akkor ugye azt látták a döntéshozók, hogy ez nem a legfontosabb kategória. Ahogy említettem önnek, ez valahol ilyen 8-10%-a volt az összes fogyasztói folyadék tejnek. És ebben benne van a friss fogyasztás is, meg a telepen elfogyasztott nyerste is. Tehát, hogy egészen a piacok, ha mindent összeteszek, akkor nem ez volt a legnagyobb kategória. Lehet, hogy ezért ez egy pozitív szándékú döntés volt egyébként, hogy ugye nyilván egy a sok tej közül, mert ugye nagyon sok tej van zsírtartalom pasztőrözés szempontjából a polcokon. Nem a legnagyobbat akarta választani a kormányzat. Szerintem ez is elképzelhető.
Mondjuk ezt már csak utólag mondom, hogy utólagos okoskodással, hogy ez lehet, hogy naivitás volt. Utólag nézve, hogy látjuk, hogy mennyire felborította a piacot, hogy mennyire az ár határozza meg, hogy mit keres a vevő a polcon.
Igen, de azt gondolom, hogy itt mások talán rosszabbul jártak, mint mi. De ezt is csak zárójelbe. Tehát ahogy olvasom a csirke mellett, vagy a kristálycukrot, vagy az étolajat, azért ott keményebb a helyzet. Itt ugye, ha most megnézem azt, hogy kaphatok friss tejet, ESL tejet és UHT tejet, három zsírtartalommal, gyakorlatilag, ja és akkor még mondjuk zacskóst is, van, aki szeret piacon vásárolni, 10-12 típus közül választhatok tejből. Saját márkás feldolgozói márka, akkor már 20-nál tartunk. Tehát, hogy kupakos, kupak nélküli, azért itt nagyon-nagyon széles a kínálat. És ugye ebből ez szerencsére egy darab tej, ami akkor nem volt a legnagyobb. Most már közeledik a dobogó felé.
De egyébként melyik most a legnagyobb? Tehát miből adnak el
a legnagyobbet? Hát az a baj, hogy ilyen statisztikát én most nem tudok önnek elővarázsolni, de azt gondolom, hogy azt látom, hogy az 1-5-öst megelőzte. Tehát ez a két kategória, az 1-5-ös és a 2-8-as hatóság, erre szerintem ez most ilyen 40-50%-át viszi az összes elfogyasztott tejnek. Ebbe biztos vagyok.
Oké, és ha már beszélgetünk...
50%-át ketten együtt, és mellette sok apró egyéb tej, de nem szeretnék belemenni találgatásba, mert ha szakember hallgatja, akkor kiszúrja, hogy tévednék. Úgyhogy lényeg az, hogy ezek dobogósak lehetnek, egészen biztos mind a kettő.
Itt mondott egy számot, de ott pont megrecsent a vonalunk, úgyhogy az internet önnel volt, azt megismétli azt az egy számot, amit mondott, a kettő együtt az mennyi volt? Kb.
1,5%-os UHT tej és a 2,8%-os UHT tej összege az most már minden bizonnyal 50-60%-a az összes tejfogyasztásnak Magyarországon. Ez talán így nem tűnik olyan ijesztő számnak, de ahogy említettem, és mindannyian látjuk a polcok előtt, rendkívül sok típusú tejet látunk a polcokon, teljes tejet, 2,8-as tejeket, másfeles tejeket, vannak egészen 0,1%-os zsírtartalmú tejek, pasztőrözés szempontjából UHT, ESL, friss tej, sokan vásárolnak nyers tejet piacokon, laktózmentes tej, biotej, tehát nagyon-nagyon sok apró kategória van, és bizony ez a kettő, ez egy mind két nagyon combos kategóriáról beszélünk, és ugye a 2,8-as a statisztikák szerint megelőzte az 1,5-öst.
Oké, köszönöm. Menjünk tovább a hatóságjáron túl, még van egy-két kérdésem. Az egyik, hogy ha a jövőbe tekint, akkor nem csak a 2,8-as tejekre, hanem úgy összességében a tej és a szakmájuk az milyen helyzetben van, mire kell számítani, számolnak-e további áremelkedésre, most nyilván nem a hatóságjárásra mondom, a többi kategóriára, az infláció, a válság, a csomagolóanyagoknak a növekedése, az energiaköltség növekedése, a szállítási költség növekedése, szóval ez hogy fog begyűrűzni, begyűrűzik-e még az önök áraiba?
Leginkább azzal szeretném kezdeni, hogy érdekképviseleti vezetőként a versenyjog értelmében nem mondhatok százalékokat a jövőre nézve. De nyilván, ha a tejtermelőket nézem, akkor ugye takarmány, élő munka, munkaruha, állatgyógyászat, gyógyszerek, logisztika, a nyers tej elszállítása a tejtelephez, tejfeldolgozóhoz. Ha nézek egy tejfeldolgozót, mi hűtünk vagy fűtünk? Pasztőrözzük a tejet, utána a hűtőbe tesszük, vagy hűtjük az összes tejterméket. Tehát mind a két oldalon, mind a tejtermelőn, mind a feldolgozónál rendkívüli módon sújt minket a takarmány, aszály, gáz, villany, logisztika, munkabérköltségek emelkedése. Ugye nagyon például egy tejipari technológia jellemzően külföldi, ahhoz a szerviz, alkatrész. És sorolhatnám a nap végéig, hogy mi indokolja azt a költségnövekedést, amit mindannyian látunk, hogy jelentősen emelkedtek a tejárak, és hogy ennek mikor lesz vége. Én azt gondolom, hogy ha az input költségek normalizálódnak, és akkor itt takarmánytól a gázárig, csomagolóanyagon keresztül logisztika, akkor azt gondolom, hogy ez a helyzet legalább kiszámíthatóvá válik. De most az interjú előtt megnéztem, a magyar tejár, amelyik tavaly ilyenkor 116 forint volt, az most 192 forint. Ez egy kilogramm nyers tej átlagára. Szlovákiát és Portugáliát előzzük csak meg az európai rangsorban. Tehát ez még mindig a sor végén kullogás, és bármelyik forint, amely hát kiborítja a fogyasztókat, mindenki értse meg és higgye el, hogy brutális költségnövekedés jelent meg az egész termékpályán, és ugye egy tehén nem olyan, hogy fogjuk és elzárjuk, mint egy csapot. Egy tejfeldolgozó üzemnek is minden nap fogadnia kell a tejszállító kamiont, nap végén pedig kiszállítani a boltok polcaira a tejterméket frissen, hűtve vagy pasztörözve. Teljesen mindegy. Tehát ez egy olyan folyamat, amivel nincs megállás és nincs kiszállás. És ne felejtsük el, hogy a lakosságot egy alapvető élelmiszerrel kell kiszolgálnunk, és ne felejtsük el, hogy ez az ágazat talpon van és működik. Nyilván főleg a kisebb tejtermelőknél azért látunk lemorzsolódást, főleg akinek vásárolnia kell a takarmányt, és főleg a kelet-magyarországi régióban, de azt gondolom, hogy Közép-Magyarországot is sújtotta az a száj. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és még egyszer válaszolva a kérdésére, ahogy az input költségek, takarmány, logisztika, elektromos áram, gáz, csomagolóanyag, kiszámíthatóvá válik, normalizálódik a helyzet, akkor ez mindenképpen meg fog jelenni a tej és tejtermékek polci árában, és viszont felelőtlenség lenne bármilyen időtávot, számot mondanom, mert az üveggömb az nincs előttem sajnos. De az, amilyen áremelkedéseket látunk, sajnálatosokat, ez mind ahhoz szükséges, hogy ez az ágazat tovább működhessen, és a polcon ott legyen a tejtermék.
És akkor egy kis fogalommagyarázatra kérném, még most sokszor említette az előbbi válaszában is, meg korábban is a nyers tej kifejezés. Szerintem ezt egy átlag hallgató nem érti, hogy micsoda, meg annak mi az ára 110-ről 190 körül. Jó. Mit jelent az, hogy nyers tej?
A nyers tej az a tej, amely a tejtermelő telepen, fejőberendezésen keresztül eljut a kamionba, vagy a tartályba. Tehát amit kifejünk a tehénből, hogyha egészen csúnyán szeretnék fogalmazni. Ez a nyers tej. Ezt a nyers tejet jellemzően kamionnal, teherautóval egy tejfeldolgozóba szállítjuk, vagy a külpiacon értékesítjük, Romániába, Horvátországba például. Tehát ez a nyers tej. Amikor ezt a nyers tejnek néhány százalékát, a zsírtartalmának néhány százalékát lefölözik, leveszik, ez a fölözött tej, ez még ugye mindig olyan tejnél tartunk, amelyik nincs feldolgozva, de a zsírtartalom már csökkent vele. Ezután ugye vagy tejtermék lesz belőle, vagy tej formájában kerül értékesítésre, és a tej ugye lehet friss, ESL vagy UHT, ez ugye a pasztörözés hőfokától függ. Lehet laktózmentes, lehet bio, és a fölözés mérték, fölözéstől függően ugye lehet egészen alacsony zsírtartalmú, tehát 0,1-0,5%-os tejeket látunk. Lehet 1,5%-os, lehet 2,8-as, lehet 3,6-os, inkább úgy fogalmazok, hogy ezek a legjellemzőbbek, hiszen most már az a szabályozás megszűnt az Unióban, hogy csak a zsírkategóriák, ezek a zsírkategóriák, bocsánat, tehát az a régi szabályozás már megszűnt az Unióban, mely értelmében csak fix zsírtartalom lehet a tejekben, most már kis túlzással bármilyen zsírtartalommal lehet tejet árulni a boltokba, csak egyértelműen rögzíteni kell, de nyilván a fogyasztók hozzászoktak a másfeles 2,8-as és ugye a 3,6-os tejekhez. És akkor a pasztörözéstől függ ugye a csomagolás típusa, vásárolhatunk kupakkal, kupak nélkül, vásárolhatunk, ahogy említettem, laktózmentest, biotejet. Az acskós tejek jelentősége országos átlagban folyamatosan csökken, nyilván helyi szinten még rendkívül népszerű egy zacskó fél literes tej, vagy egy literes tej. És ennek a nyers tejnek az ára az, ami az egyik legfontosabb tényező az ágazatban, ugye a nyers tej árát kapják meg a tejtermelők a feldolgozótól, vagy a nyers tej árát kapják meg, akkor kiviteli árnak nevezzük, amikor a tej elhagyja Magyarországot. És ez az átlagár, tehát az országos átlagár, és ugye itt ez egy átlagár, tehát senki, ha hallgat tejtermelő, semmiképpen nem. Ha ő sokkal kevesebbet kap, akkor, vagy sokkal többet, akkor örüljön, ha kevesebbet, akkor pedig keményebben tárgyaljon. Ez tavaly októberben 116 forint volt, tavaly szeptemberben 112 forint, és idén októberre már 193 forintnál tart. Ez az országos átlagár, és még egyszer az átlag, tehát annél vannak alacsonyabb és magasabb árak is. Külpiacra pedig 221 forintnál tartunk, ez egy évvel ezelőtt 100 forinttal kevesebb volt. Tehát egy brutális költségnövekedés szaladt végig az ágazaton, és hát ez az önköltségnövekedés jelenik meg ezekben a fázisárakban. Ugye van egy fázisár a nyers tej, ugye a tejtermelőnél, van egy másik ár a feldolgozónál, az a feldolgozói átadói ár. Ez több tejtermék esetében közzétételre kerül, és a fogyasztói ár pedig a polcokon látható. Nyilván itt az utolsó fázisnál rendelkezünk a legkevesebb adattal, hiszen van 9-10 országos kereskedelmi lánc, minden boltnál van, ahogy említettem, 10, de akár 20 féle tej is, rengeteg sajt, rengeteg joghurt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz mérni a tejtermék árakat a polcokon, meg bármilyen tendenciát levetíteni belőle. Ezért mi jellemzően a feldolgozói átadói árakat szoktuk irányadónak tekinteni, onnan pedig nyilván máshogy drágul egy tej vagy tejtermék egy diszkontláncnál, vagy egy belvárosi kis boltban, vagy egy vidéki kis áruházban, vagy az egy darab falusi boltban, hiszen nem mindegy, hogy egy boltba kamionnal, vagy kis teherautóval, vagy netán tálcával kell kivinni az egy nap alatt értékesített tejtermékeket. Tehát nyilván itt a logisztika nagyon-nagyon meg tudja drágítani. És hát az egész az akciózás politikája, ki milyen típusú tejet árul hűtőből, raklapról, stb. De ebben nem szeretnék belemenni, tehát lényeg az, hogy itt alapvetően a nyers tej és a feldolgozói átadói ár, tehát a feldolgozói gyárkapuban mért ár az, amiből szép tendenciák rajzolhatok ki. A fogyasztói árak változása sokkal inkább ugye a pénztárgépnél érezhető.
Oké, köszönöm, visszatérek a hatósági árhoz, és tudom, hogy nincs önnél ez a bizonyos üveggömb, de mégiscsak biztos van szakmai elképzelése, véleménye, prognózis arról, hogy ha egyszer kivezetik a hatósági árat, akkor vajon mi lesz a tejjel, tehát visszafordul-e ez a ön szerint az, hogy mit veszünk, tehát az ár fogja meghatározni, de nem úgy, hogy a hatósági áras tejet keresik majd sokan, hanem mondjuk az olcsóbbat, és hova mehet majd a 2.8-as tej ára mondjuk ön szerint?
Attól függ majd szerintem, hogy a kivezetés módja milyen lesz. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy milyen fokozatossággal fogja kivezetni a kormányzat, de nyilván nem tudok válaszolni a kérdésére, de az biztos, hogy tejzsírt azt aranyárban mérik az Unióban, meg Magyarországon is, és ebben gyakorlatilag kétszer annyi tejzsír van. Tehát, ha minden rendeződik a világon, és minden visszatér a normális árkategóriákba, normális folyamatokba, gazdaságilag, társadalmilag, akkor én azt gondolom, hogy a 2.8-as tejnek drágábbnak kell lennie, hiszen jelentősen több tejzsír található ebben a tejben. Az a fogyasztó, aki szereti a 2.8-as tejet, ugye nagyon sokan azt mondjuk, hogy egy tej attól finom, a zsírtartalmától finom. Tehát sokan, ha valaki szereti a magasabb zsírtartalmú tejet, akkor én azt gondolom, hogy minden gazdasági társadalmi probléma rendeződése után a 2.8-as tejnek drágábbnak kell lennie, mint az 1.5-ösnek. De hogy ez hol található, ez a két tej majd hol mozog, ez majd attól fog függeni, hogy takarmány, gázár, elektromos áram, munkabér, csomagolóanyag, stb. Tehát az önköltségek fogják meghatározni. De kérdésére válaszul, én azt gondolom, hogy vissza kell, hogy előzze a 2.8-as tej az 1.5-ös, már csak a beltartalmi oldalról.
Hogy valószínűleg akkor a volumen is változni fog, hogyha most sokan az ár miatt tértek át 2.8-asra, de amúgy más felesek
ittak. Egészen biztos, hogy a mennyiség is le fog csökkenni, igen.
Kivéve, hogyha nagyon megszerették, akik eddig a más feleset szerették a 2.8-asat.
Így van, mert akik szeretik a tejet, ők sokan ragaszkodnak a zsírtartalomhoz, ami finommá teszi a tejet, ízletessé, laktatóvá. Nyilván nem tudom. Igen, de egyébként várhatóan az ár emelkedni fog, és a mennyiség csökkenni.